Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, délután van, fél múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és ez még a tavalyi utolsó lapszám, ami előttem van, és Fekete Mácsai Anettával beszélgetek, aki a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok!
Hát és kalauzoljon minket, de engem mindenképpen. Kis lakatlan sziget, úgy remélem majd jól mondom, Jávától délre, Indonézia legkülső szigete, csak hogy aki tudja, az képzelje el a térképen, és ez a Nusa Barung, ugye, és az első feltárókról is beszélgetünk majd, de Indonézia és Nusa Barung, Barung szigete a helyszínünk, a barangolás helyszíne.
Így van. Ennek az egész történetnek a főszereplője az egyik, dr. Balázs Dénes, aki a Magyar Földrajzi Múzeum alapítója. Róla tudni kell, hogy karsztkutató geográfus volt, és ugye az 50-es évek végén ő ugye szerette volna a mérsékeltővi karsztjelenségeket a trópusi karsztjelenségekkel összehasonlítani, de rájött arra, hogy Budapesten ezt egy laborban, laboratóriumi körülmények között nem tudja megtenni, és innentől kezdve tényleg egy fantasztikus életút indult el, amit itt számokban, hogyha szeretnék összegezni, 14 nagy expedíció, 27 könyv és több száz cikk írhatna le, de hát ezek ugye csak számok, emögött azért egy olyan ember van, aki egy hihetetlen kitartó és elszánt ember volt, és ugye az első olyan expedíciója az az indonéz út volt 1964-65 között, amiről könyv is jelent meg. Ugye itt mi a Magyar Földrajzi Múzeumban az ő hagyatékát ápoljuk, kezeljük, feldolgozzuk, és ugye egy múzeológusnak, hogyha egy expedícióról nem csak jegyzetek, levelezések állnak a rendelkezésére, hanem esetleg egy könyv is, az egy nagyon nagy segítség. Ezért nem véletlen, hogy ezt az anyagot kezdtük el beleltározni, feldolgozni, szkennelni. És hát ugye ebből adódott az, hogy ennek az utazásnak egy olyan kis részét emeljük ki, ami a tudomány számára tényleg egy fehér folt volt. Ugye magáról az útról így röviden, ugye Balázs Dénes erre az utazására nem egyedül ment el, Horváth Mihály kísérte el egy barlangásztás, és egy több mint 300 napos expedíciót töltöttek itt az indonéz szigetvilágban. Ugye alapvetően már maga az odajutás sem volt egyszerű, hiszen közel 40 nap volt egyáltalán, mire Jakartába jutottak, és ugye Jáva szigete volt az első állomás, ahol körbenéztek. Ugye Jakartából egy próbautat tettek, hogy kipróbálják, hogy mennyire bírják a hátizsákokat vinni, hogyan bírják az ottani klímát. Ugye ez a Kalapanunggal karszidékre tették ezt a 3-4 napos utat. Hát már ez az esemény, vagy ez az expedíció sem volt esemény nélküli, hiszen már a második este arra lettek figyelmesek, hogy hát zajokat hallanak a sátorba bent, és hát ugye megijedtek, hogy hát egy tényleg lakatlan területen ki lehet ott az erdőbe körülöttük, gondolták biztos rablók, banditák, támadták meg őket. Kiderült, hogy nem, katonák keresik őket két napja, mert hogy Balázs Dénes a helyi gyerekeknek Lukas kétfilléreseket adott ajándékba, és hát emiatt úgy gondolták, hogy valaki ott a környéken kémkedik, és ezért keresték őket. Persze kiderült, hogy akkor ők geográfusok, kutatni jöttek, de tudni kell, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumban nagyon sok ilyen Lukas kétfilléres van, amit Balázs Dénes hagyatékába találtunk meg, tehát tudjuk, hogy melyek azok a Lukas kétfilléres.
Amik megjárták a világot.
Gyűjtött, igen, azért gyűjtött, hogy majd az ottaniaknak tudja ajándékba adni.
Ezek ez az 50-es, 60-as évek, szóval egész más ma expedícióra menni, vagy 12 országon át, ugye, ha jól tudom, így itt van az egyik rajz a Földgömb magazinban, vagy ábra, tartotta az út, Trans-Szibéria Express, meg az összes többi, szóval 70 évvel ezelőtt egész más volt utazni, meg nem tudom hány napot eltölteni ilyen helyeken. Nem volt mobiltelefon, meg sok minden más sem, ami azért ma megkönnyíti talán a kutatók dolgát. Sőt, biztos.
Így van, tehát egy egész más világba csöppentek ők bele. Ugye ma már azért nagyon sok expedíció mögött szponzorok vannak. Igen. Ők saját pénzből indultak el, és ugye már az odafele vezető úton ugye a deviza, vagy hát a pénztartalékuk nagy részét felélték, mert ugye a kínai hatóságok nem engedték őket tovább utazni vonaton, tehát repülővel kellett ugye egyáltalán Indonéziába eljutniuk, tehát már az út elején volt egy ilyen nehézség. Ugye Balázs Dénesnek volt egy nagyon jó módszere arra, hogy hogyan tudja úgymond könnyíteni az utazásait. A legtöbb expedíció előtt helyiekkel, helyi egyetemek, nemzeti parkok vezetőivel felvette a kapcsolatot, levelezett velük, és jelezte, hogy ő jönne, mi az a kutatási téma, ami érdekelni. Tehát már volt egy olyan kapcsolati hálója az adott területen, akikre tudott számítani. Például Jogjakartában ugye Kán professzorhoz ment, ez is egy nagyon apró kis rövid kedves történet. Ugye, mivel nagyon sok holmiuk volt, ezért ugye mindig valaki, egyik őjük a vasútállomáson maradt, a másik pedig bement a városba, hogy jelezze, hogy megérkeztünk. Hát el is ment Balázs Dénes Kán professzor házához, ahol a professzor úr még nem volt otthon, de a felesége igen, és hát kérdezte, hogy hol van a holmiuk, hol van az utitás, és hát mondta, hogy a vasútállomáson. Erre a feleség nagy mosolyogva mondta, hogy jó, hát akkor a repülőgépet elküldi Horváth Mihályért és a csomagért. Balázs Dénes várt, már órák teltek el, nem igazán értette, hogy akkor mi történik, és végül is egy hosszas várakozás után megérkezett egy nagyon rozoga, nagyon roncs Ford autó, amiről később kiderült, hogy az egyetemnek a repülőgépe, idézőjelesen, amit így becéznek. Ugye ők azért örültek ennek, mert azt remélték, hogy akkor majd a Merapi vulkára hátha ezzel a kis repülővel majd tudnak egy körutat tenni, de nem, szó sem volt egy repülőgépről, egy Ford autóról. Ugye, ami egy ilyen utazásnál szintén nehézség, egyrészt az élelem beszerzése, utazási eszközöknek a biztosítása, tehát azért sok-sok nehézséggel kellett szembenézni. Ugye Nusa-Barung szigetére, amikor eljutottak, ugye hát már a helyi vezető, a Bupati sem javasolta nekik, hogy hát erre a szigetre átmenjenek. Ugye erről a szigetről tudni kell, hogy egy 80 négyzetkilométeres, igazából nem egy hatalmas sziget, de ugye 1920 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, sosem laktak ott emberek, tehát egy igazi ős vadon, ahova azonban néha-néha bűnözők, gyilkosok, hát ugye a hatóságok elől elbújnak, és hát ugye a helyi Bupati, helyi vezető hét kísérőt Balázs Dénesség mellé ki is rendelt, biztosította ugye a kis hajókat, amivel át tudtak menni a szigetre, sőt még egy helyi vezetőt is, aki már elvileg járt a szigeten, ugye Balázs Dénességhez rendelt, és hát együtt elindultak az útra. Igen ám, de ugye a rendőrökre volt bízva, hogy ők hozzák az ivóvizet, valamilyen oknál fogva azonban elfelejtettek vizet hozni. Ugye miután átkeltek a szigetre, aznap estére kettő liter vízük volt hét halászra, hét kísérőre, illetve hát ugye saját magukra. Ezért ugye a szigetnek egy északabbi részére mentek, ahol azt remélték, hogy találnak ivóvizet. Végül is nem találtak, tehát tényleg pocsolya vizet kellett igyanak. Viszont ugye másnap reggel a halászok visszamentek, de hát a helyi kísérő, aki elvileg ismerte volna a szigetet, ő is úgy döntött, hogy visszamegy velük. Tehát így kezdődött ugye az a Nusa-Barungi sziget feltárása. Ugye hét napot töltöttek a szigeten. Azért kiemelkedő ez a kicsi sziget az egész indonéz utazásból, mert előttük karszkutató nem járt a területen. Tehát ők voltak az elsők, akik ezt tudományosan kutatták, és egyébként ugye magáról az expedícióról megjelenő tudományos cikkek között is legnagyobb számban ugye erről a szigetről jelentek meg írások, pont ezért, mert ez tényleg egy fehér folt volt.
Milyen érdekes, hogy ivóvíz nem volt, karsztot mentek kutatni, és az is nagyon izgalmas, hogy ugye ez egy évig, majdnem egy évig tartott, ha jól olvastam a cikkét, majdnem egy évig tartott ez az expedíció, le is fogytak 15-20 kilót, és írták is, hát nagyon szívesen nem mennének vissza, szó szerint az inkább zárjanak börtönbe, lőjenek agyon, de soha többé nem jönnék ide vissza. Pedig én néztem a kisfilmeket a szigetről, a Barung szigetéről. Én bármikor oda mennék egyébként, vagy ott lubickolnék a tengerben, de hát ehhez képest azért ott annak idején 70 éve egy ilyen expedíció nem volt annyira fenékig tejfel. Fantasztikus, izgalmas a cikk is, meg ahogy mesél róla erről a kutatásról, meg erről a felfedezésről, vagy expedícióról. És mondtam önnek egy előzetes beszélgetésben, hogy Balázs Dénes geográfusról, karsztkutatóról, ugye a Magyar Földrajzi Múzeum megalapítájáról viszonylag talán keveset tudunk hasonló kaliberű kutatók, felfedezőkről, benyomásom szerint többet, úgyhogy mindenképpen izgalmas a hagyaték is, hát önöknek meg aztán főképpen, de a nagy közönségnek is, és az, hogy ezt a hagyatékot minél többen megismerhessék valamilyen módon.
Így van, hogyha valaki szeretne Balázs Dénes könyveket olvasni, és nincs meg otthon, azoknak ajánlanám a Magyar Földrajzi Múzeumnak az oldalát, ugyanis a tavalyi év során az összes Balázs Dénes által írt könyvet digitalizáltattuk, és bárki számára elérhető, tehát az ő könyveit már lehet olvasni. Ugye Balázs Dénes tavaly lett volna 100 esztendős, ugye ennek tiszteletére tavaly szeptemberben egy emlékülést tartottunk, illetve a Magyar Földrajzi Múzeumért Alapítvány létrehozta a Balázs Dénes díjat. Ugye ez a díj azoknak adományozható, akik a múzeumot valamilyen módon támogatják. Ugye itt nem pénze gondolunk elsősorban, hanem aki felajánl hagyatékot, esetleg olyan kutatási témát választ, ami a múzeumhoz vagy Balázs Déneshez kötődik. Tehát ilyen embereket lehet ugye a díjra jelölni, és utána a kuratórium pedig eldönti, hogy kikapja a díjat. Valóban ugye a hagyatékot a múzeum ápolja, hogy legyen így a hallgatóknak egyáltalán elképzelése arról, hogy mekkora anyagról beszélünk. Ugye ehhez az indonéz úthoz mi olyan cikkeket találtunk, ahol Balázs Dénes azt írta, hogy közel 6000 fotót csinált ezen az egy expedíción. Ebből mi most a Magyar Földrajzi Múzeumban körülbelül 3000-et őrzünk, de ez egy expedíció. Tehát, hogyha Balázs Dénesnek a hagyatékát így körülbelül megsatszolnánk, közel 60000 fotó, térkép, dokumentum, tárgyi anyag található, tehát egy hihetetlen nagy anyagról van szó.
Az egyébként gyakran előfordul, hogy bekopognak önökhöz a Magyar Földrajzi Múzeumba, és azt mondják, hogy itt van valahonnan hozzám került hagyatékból bárhonnan, és talán érdemes a feldolgozásra, és aztán az tényleg valamilyen szinten értékes, értéket képvisel, bemutatható, kutatható, feldolgozható?
Ezt nem mondanám, hogy gyakran, de rendszeres, hogy neves földrajztudósok, kutatóknak az unokái, leszármazottai, akik egyébként évtizedek óta őrzik az ÜKAPA vagy a felmenőknek a hagyatékát, jelentkeznek a Földrajzi Múzeumnál. Sok esetben ugye nem tudjuk ezeket az anyagokat kiállítás formájába bemutatni. Ami nekünk a célunk, erre van külön egy ilyen kis vitrinünk, egy kis bemutató helyünk, ahova az új szerzeményeknek egy részét kihelyezzük, bemutatjuk, tehát hogy ugye a hagyatékot átadók is érezzék azt, hogy
ez jó érzés,
de mégsem egy raktár tücskébe, illetve hát azt is ezzel be tudjuk mutatni, hogy milyen sokszínű a múzeum gyűjteménye, milyen sok anyag kerül be hozzánk, tehát ez is cél, hogy azért ne csak elrejtve legyenek a dolgok. Illetve ugye ennek egy másik oldala, amikor ugye kicsit a kulisszák mögé engedjük a látogatókat, amikor raktártúrákat tartunk, egyébként egyre népszerű ez a típusú rendezvényünk, ahol egy-egy utazónak az anyagát kiválasztjuk, és hát meg lehet nézni. Persze nem körbeadva, összefoglalva, meggyűrve, de meg lehet ismerni akár Germánusz Gyula, akár Balázs Dénes, akár Csolnoki Jenőnek hihetetlen gazdag és nagyon értékes gyűjteményét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt Balázs Dénesről és az indonéziai Nusa Barung szigetről. Fekete Mácsa Janetta volt a vendégem, sem a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, és a tavaly évvégi, tehát most még a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl, lapoztuk föl. Nagyon szépen köszönöm az idegenvezetést.
Én is nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
Kedvicsokon.